a JAK továbbra is keleti-délkeleti offenzívájának a jegyében Szilasi László lesz, aki a Szegedi Egyetemen tanít most már egy jó ideje, és rengeteg rajongója alakult ki ott Szegeden, és én még soha nem hallottam, úgyhogy nagy öröm lesz ez szerintem sokaknak. Amiről ő beszélni fog, azt úgy fogalmazta meg nekünk, hogy azt hiszem emlékezetből fogom mondani, hogy az asztal beszakítására való kísérlet történeti gyökerei. Nem tudom pontosan, miről fog beszélni, de valami olyasmiről, hogy miért akarunk mindig nagy műveket írni, miközben lehet, hogy fantasztikus célokat érnénk el, hogyha kisebb ékszereket terveznénk, de nem tudom, hogy ő ezt pontosan hogy gondolja, majd ezt megmondja nekünk. Egyrészt tehát kezdi a régi magyar irodalommal, folytatja a 19. századival, és befejezi a 20.-21. századi magyar irodalommal, és lesz egy olyan, és bejelentkezik a Zsidó Fesztiválra is, mert ővelük meg Skype kapcsolatban leszünk, tehát ott is el fogja mondani az interneten, hogy miről beszélt itt. Tehát ott összefoglalja majd pár percben, amit itt nekünk 4,5 órában mond el, vagy mesél. Bármelyik füles fotel, vagy hozhatok egy olyan vas széket.
Köszönöm szépen, és akkor most nekivágok ennek a három részesre tervezett előadássorozatnak. Végül is az lett a rövid vonzó címe, az lett, hogy merjünk kicsik lenni. És azt remélem, tehát személyesen én azt remélem, hogy ezzel itt ebben a körben nyitott kapukat döngetek, de hát majd ezt meglátjuk, vagy megbeszéljük utána. A tisztességes címe az pedig az, hogy az asztal beszakítására alkalmas irodalmi mű létrehozására irányuló igyekezet történeti gyökerei a régi magyar irodalomban. Tehát annak próbáltam utána menni, hogy miért akar a magyar irodalomban majdnem mindenki iszonyú nagy könyvet írni. De mitől van ez a nagy akarás? Ennek próbálom áttekinteni az előzményeit. És valóban ma a régi magyar irodalomról lenne szó, holnap a klasszikusról, utána pedig mondjuk 20. századi magyar irodalomról. Undorító módon az elején egy kicsit szeretnék beszélni magamról, vagyis hát arról, aki itt most beszélni fog. Tehát magamról annyit szeretnék egyszerűsítve elmondani, hogy van egy elem bennem, az írni szokott. Tehát mondjuk kritikát, tanulmányokat, eszéféleségek is helyenként prózát, ez most nem fog ma beszélni. Ezt egyes számmal jelöljük, ő nem fog beszélni. A kettes számú énem az olvas. Mondom, hogy le van egyszerűsítve egy kicsit, mert biztos van átjárás a kettő között. A kettes, kettő A-val jelölt személyiség, annak az a foglalkozása. Tehát az irodalom történész. És a régi magyar irodalommal foglalkozom 17. századi költészettörténettel ezen belül, 19. századi prózával egy kicsit a Jókaival foglalkoztam, és kortárs prózával, és van a 2B személyiség, na az fog ma beszélni. A 2B olvasó az civil dilettáns, és három fő célkitűzése van, az egyik az, hogy klasszikus műveltségének a hiányait próbálja betömködni, vagy megteremteni valamilyen klasszikus műveltséget, valamennyire ilyen sznob módon követni akarja a kortárs trendeket, tehát úgy képbe akar lenni, és a harmadik tulajdonsága az, hogy közben iszonyú jól akar szórakozni. Tehát most kifejezetten ez a 2B személyiség fog beszélni, tehát ez a dilettáns, ilyen mániákus olvasó, akinek mániákus olvasásra közben most néhány ilyen mániája keletkezett, vagy megharagudott, berágott, vagy bizonyos dolgokat megunt. És akkor ezeket szeretném vázolni, nyilván aránytalanul, meg igazságtalanul. Tehát most magyaróhelyben először, hogy miből lett elegem. Tehát a nagyságnak ebből a nagy magyar, ilyen izzadságszagú akarásából, abból lett elegem. Tehát, hogy mindenki nagy könyveket akar írni, én meg nem akarok már nagyon ilyen könyveket olvasni. Tehát én ilyen, mit írtam föl? Azt írtam, hogy ügyes, okos, éles, büdös kis könyveket akarok olvasni. Ilyen könyveket szeretnék olvasni, mégpedig azt írtam föl, hogy általam meg nem ismerhető valóság darabokról. Na, ilyen könyveket szeretnék olvasni. Kicsi, éles, okos, büdös kis könyveket, olyan valóságdarabokról, amiket én nem tudok megismerni. Tehát, hogy értsük egymást, tehát például az I. és Gyula Puszták népe című könyvét, ezt ilyennek gondolom, ami a közelmúltban a legnagyobb olvasmány élményem volt, és amit rettenetesen szerettem. Ezen kívül szerintem ilyen könyvek nem nagyon vannak, vagy ha vannak, akkor én azokat rossznak találom. És akkor emiatt gondoltam, hogy ez egy érdekes probléma így, hogy hogyan alakult ez a történelemben így. Na most, két ihletadó idézetem volt, az egyik a Szegeden a tanári szobánkban van fölírva egy papírlapra, de nem én írtam föl, hanem az Ötvös Péter nevű kollégám. És az van odaírva, hogy Luther res, Erasmus verba, Melanchthon res et verba. Tehát, hogy egy ilyen 16. századi kritikus olvasó az azt mondta, hogy a Luther az, hát ez csúnya, tehát nyelvéért nem érdemes a Luthert olvasni, mert az az érdekes, hogy mit mond. Ez eddig jó. Az Erasmus, az teljesen mindegy, hogy mit mond, de nagyon szépen beszél. És hogy a Melanchthon az egyetlen, akinél érdemes odafigyelni arra is, hogy mit mond, meg hogy hogyan mondja. Ez szerintem egy jó kiinduló pont. A másik kiinduló pont pedig a Márai Sándornak a naplójából való, 1945-ben írta be ezt a két bekezdést, ebben az egyesített új naplóban a 277. oldalon található, szerintem borzasztóan érdekes, föl is olvasom. Ugye megjelent a verses könyve. Még föl se szabadultunk, már megjelent a verses könyve, azt mondja, hogy egy heti lapban bírálatot olvasok a verses könyvről. A kritikus fanyalgó elismeréssel méltatja verseim, s kifogásolja, hogy hangom nem őszintén rekedt, ez idézőjelben van, nem őszintén rekedt, inkább idézőjelben fényezett, lakkozott. Belső idézőjel vége, új bekezdés. Berágott. Márai nagyon berágott, azt mondja, hogy tanácsos lesz, nagyon kell figyelni, tanácsos lesz, ha fényezés és lakkozás helyett legközelebb, megjelenés előtt, bekenem verseim egy kevés szarral. Szerintem ez egy alapvető idézet. Tehát még egyszer a második mondatát a bekezdésnek. Tanácsos lesz, ha fényezés és lakkozás helyett legközelebb megjelenés előtt bekenem verseim egy kevés szarral. Na most nyilván itt Sándor itt úgy gondolja, tehát ez az abszolút nonsens. Tehát verset szarral nem kenünk be, hanem fényesítjük, lakkozzuk. És teljesen világos, hogy ez Sándor számára elképzelhetetlen, hogy szarral verset bekenjünk. Na és ez a másik ihletadó citáton. Tehát miért nem lehet egy olyan irodalmat elképzelni, amiben esetleg a verseket megjelenés előtt át lehet kenni egy kevés szarra? Ezen hosszan gondolkodtam, hogy volt-e olyan magyar költő valaha is, aki egy kevés szarra átkente a verseit megjelenés előtt, és arra jutottam, hogy hát ez, hogy szarral bekenni, ez így durva, de mondjuk szarral lakkozni, az biztos, hogy volt. És én úgy gondolom, hogy a Petri az például olyan típusú költő volt, aki hajlandó volt szarral lakkozni. Tehát, hogy nagyon-nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy a szarral bekenés az ne legyen teljesen nonsens, mert egyébként a fényezés és a lakkozás van divatban, és ennek az előzményeit próbálnám megkeresni, jó? Tehát részverba, részletverba, valamint a szarral bekenés, illetve fényezés-lakkozás problematikáját, vagy hát mondjuk ez a két dolog indított el a gondolkodásban. Na. Tehát az asztal beszakítására alkalmas irodalmi mű létrehozására irányuló igyekezett történeti gyökerei magyar irodalomban. És nézzük meg akkor először ezt, hogy beszakad az asztal. Ezt mindenki tudja, ezt kitalálta ki, illetve kihozta igazán forgalomba, hogy egy mű az olyan legyen, hogy beszakadjon az asztal. Nyilván van előtörténete, de én úgy tanultam, hogy Spiró György X-ek. Első megjelenés 1981, aztán ugye 84-ben, 94-ben, 2005-ben is megjelent. A fülszöveg mindig ugyanaz, vagy hát ez a része ez azonos benne. Olyan művet szerettem volna írni, amely alatt beszakad az asztal. Ez szerintem tényleg jól összegzi ezt az igyekezetet, aminek a gyökereit keressük. Nyilván maga ez az állandósult szerkezet, ez abból a másik állandósult szerkezetből ered, amit például mára is nagyon gyakran használ, hogy letenni valamit a nemzet asztalára, és akkor innen már csak egy lépés, hogy amit leteszünk, az beszakítja az asztalt. Ez jó, jó kép, nem? Tehát, hogy egy olyan művet hozunk létre, ami teljes egészében átalakítja az elvárásokat, vagy ha nem is átalakítja, de legalább széllyel zúzza az elvárásokat. És aztán most ez a kifejezés most a reneszánszát érni, mert ugye megjelent a Fogság is a Spirótól 2005-ben, és ennek kapcsán most újra nagyon meleg ez a szókép. Azt mondja például, a mű keletkezés folyamatában Spiró bevett egy szóképet, amelyet nem egy bíráló, maga is kölcsönöz. Eszerint a szerző olyan könyvet óhajtott írni, amely alatt beszakad az asztal. Természetesen oktondiság belekötni egy szimbolikus kifejezésbe, írja Tarján Tamás. A Fogság azonban nem asztalt beszakító alkotás, de azt a most már akár le is zárhatom a pályámat hatás sem kelti, amelyről Spiró szintén szívesen értekezik. Ellenkezőleg a Fogság valóban súlyos és tömbszerű, de nyugodt helyét az asztalon, netán egy régimódi könyvtartón kereső szöveg, amely mindenek előtt a szabad olvasás tárgyilagos és korlátozatlan idejét kéri magának. Tehát látszik, hogy tehát a szókép a reneszánszátér, és így lehet rajta még dolgozni. Ugye? Tehát most Tarján Tamás áthelyezte egy régimódi könyvtartója. De szerintem az az irány, amiben elviszi, abban ugye kicsit meghamisítja azt szerintem, ahogy a Spiró ezt eredetileg elképzelte, mert hogy aztán egy interjúban kérdezik tőle, hogy hát maga szerint, kérdezik Spirótól, mit jelent maga szerint Margócsi azon kijelentése a kötetéről, hogy az irodalmi asztalok valóban beszakadnak alatta. Nem érez ebben a kijelentésben valami gúnyt vagy célzást? Kérdezi rendkívül fortélyosan a riporter. És a Spiró nagyon komolyan válaszol rá, nagyon fontosan mi szempontunkból, hogy ez az asztalt beszakítani, ez tulajdonképpen mit is jelent. Azt mondja a Spiró. Az X-ek című regényem fülszövegén szerepelt 1981-ben, hogy olyan könyvet szerettem volna írni, amely alatt beszakad az asztal. Azóta titkon az a vágyam, hogy az emberek koponyatetője szakadjon be. Engem olvasván, de ezt már nem merem a fűre írni. Nem hiszem, hogy Margócsi gúnyolódott volna, sőt, ő kifejezetten sok irodalmi asztalról szólt, ami értelmezésemben azt jelenti, hogy különböző ízlésű irodalmi klikkek egyaránt értékelhetnék. Jó? Tehát letenni valamit a nemzet asztalára, aztán beszakítani azt az asztalt, És végül ugye ezáltal tulajdonképpen a koponya tetőjét szakítani be az olvasónak. Tehát szerintem ezzel így úgy nagyjából megértettük, hogy tehát a nagy mű az valami ilyesmi célkitűzéseket foglal magába. Spiró egyébként nagyon józanul használja ezt, miután az interjúver az megkérdezi tőle, hogy hát hogy mondjon már egy-két példát, ami szerint ilyen asztalt, illetve koponyatetőt beszakító alkotás, mondjon már egy-két ilyet. És akkor azt mondja, nagyon érdemes figyelni, ugye Móricz Zsigmond Raboroszlán, 1936-ból, ugye ott a szövegből kiderül, hogy ugye a házasság pokla, vagy nem tudom mi a témája a könyvnek nagyjából, és akkor a Spiró így a tematikus újdonsága, vagy a látásmódja újszerűsége miatt tartja asztalt beszakítónak, illetve a másik, amit említ, cím szerint Kafka Margit Hangyaboly, 1917, az meg ugye hát mit mondj, miről szól? Egy zárdalázadásról, vagy nem tudom, ő. Tehát hasonlóképpen ugye van egy ilyen tematikus és hozzá kapcsolódóan poétikai jellegű újdonsága is. Ebben az értelemben nyilván, hogyha ebben a szűkebb értelemben használjuk, akkor szerintem teljesen használható. De hát minden esetre nagyon nagy sikerű ez az asztalt beszakítani. Aztán előfordul mindenféle szerző kontextusában, aztán áttevődött a tudományos kritikára is, ugye? Tehát, hogyha valaki, mondjuk Dávid Házi megírja a Toldi monográfiát, azért az biztos, hogy az beszakítja az asztalt. Zenei mű is képes asztal beszakítására. És egyáltalán mindenütt, tehát igazság szerint most már szétáradt a kritika nyelvében ez, és nagyjából azt jelenti, hogy valami olyan igazi művészet, tudomány vagy irodalom, vagy nem tudom micsoda. De hát most tehát nem akarom a metafora utótörténetét kutatni, hanem azt akarom tudni, hogy ez honnan ered. Ez a fajta akarás igyekezett a nagy műre, ami szerintem többek között ebben a nyelvi formában rögzült. Hát részben szerintem biztosan onnan ered, hogy van az a latin, szép latin kifejezés, hogy magnum opus. Magnum opus, amit úgy szoktunk fordítani magyarra, hogy főmű. Tehát egy nagy munka különösképpen irodalomban, vagy képzőművészetekben egyfelől jelenti ilyen mesterdarabot, tehát ami az egész szakma számára mintaadó, vagy pedig egy adott művész, író vagy zeneszerzőnek a főműve. Tehát a legnagyobb egyedi alkotása. Tehát elsősorban jelent egy ilyen mesterdarabot, nagy művet egy adott szakmában, talán inkább, és jelenti az életmű összegzését. Tehát mondjuk jelenti a mesterdarabot, meg egy életműben a főművet, ez utóbbi talán kevésbé. És az a mi szempontunkból az fontos lehet, hogy hát egyfelől az, hogy a latin az nagyon sokáig élt a magyar kultúrában, vagy talán tovább, mint a környező népeknél, ez az egyik, tehát lehet, hogy ez az egyik eredete. A másik pedig az, hogy ezek a magnum opuszok, ezek elsősorban a korabeli kánonok szerint, tehát egészen a 18. századig, ezek eposzok voltak. Eposzok voltak, és talán innen terődött át arra a területre, amivel mi majd most fogunk foglalkozni. Ezen kívül pedig ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Tandori Dezsőnek azt a kötetét, aminek az a címe meglepő módon, hogy Főmű. Ezt ugye mindenki olvasta, Tandori Dezső Főmű című főművét. Két szonetkoszorú van egymás mellé helyezve, hogyha emlékeztek rá. Az elsőnek az a címe, hogy szonetkoszorú, a másiknak meg az, hogy szonetkosz. Ez szerintem nagyon jó, és a Bodor Béla költészet történetében nagyon érdekes dolgot mond. A főmű tehát, amely egyéb tekintetben is megkoronázása volt a költői életműnek, bármennyire is ezzel ellentétes gesztus vártunk, éppen azért, mert nem tételeztük fel, hogy Tandori éppen egy ilyen címet fog komolyan gondolni, mintegy összefoglalta a találtárgy óta folyamatosan jelenlévő tematikákat és poétikai formákat. Ami pedig azóta történik, az egyre határozottabban őszike költészetnek látszik. Hát ez szerintem nagyon jó. Tehát nem csak az van, hogy van a főmű, magnum opus, asztalt és koponya tetőt beszakító óriási alkotás, hanem világos, hogy ez a kifejezés, ez egy történetet is magába foglal, nem? Tehát, hogyha van főmű, akkor már az életműnek van eleje. Ugye a találtárgyat azonnal előhívta ez a dolog. És ami utána van, az pedig őszike költészet. Tehát az a végtelenül undorító ballisztikus ív, ami mentén az életműveket elszokás gondolni, az itt világosan látszik. Ugye? Tehát, hogyha van főmű, akkor van egy ilyen csúcspont, előtte van egy kis találtárgy tisztogatása, a végén meg őszike költészet. Tehát, hogy az nekem az a problémám a kifejezéssel, hogy ezt a történetet magába foglalja, már pedig ugye az életműveket egyéb narratív mintázatokba is el lehet rendezni, vagy vannak olyan életművek, amik nem a ballisztikus ív mentén rajzolódnak ki, nem? Tehát én készséggel elhiszem, hogy mondjuk az elején a költő nem annyira jó, mint később. De lehet, hogy jó, nem? Lehet, hogy egyre rosszabb, nem? Vagy lehet, hogy egyformán jó, vagy rossz végig. Tehát mindenféle vonalakat lehet rajzolni, nem? De ez a fogalom, ez előírja a ballisztikus ívet. Sőt, lehet ölt is, hogy az elején jó, aztán rossz, aztán megint jó lesz. Értik? Tehát, hogy sajnos ez azért butító egy kicsit ez a kategória, mert egy bizonyos fajta narratív modellt kínál fel az életművek értelmezésére, márpedig az életművek nem mindig a ballisztikus ív mentén rendeződnek el. Nem? Nem is beszélve azokról az életművekről, amik mondjuk nem állnak sok műből, és akkor mi van? Akkor mit kezdve? Tehát számos dolog megértésére nem alkalmas, ehhez képest láttuk, hogy óriási sikerű. Úgyhogy ezért érdemes szerintem vizsgálni. Egyébként ez maga a magnum opus kifejezés is nagyon érdekes, mert hogy az alkímiában is használják, sőt kabbalisztikus jelentése is van, tehát a lélek megtisztításának, felemelésének, megváltásának, megistenítésének a nagy történetét hívják így ezekben a kontextusokban. Szerintem ezektől a kontextusoktól maga a magnum opus az nem teljesen mentes. Tehát van egy ilyen nagyon súlyos metafizikus tartalma is. Tehát ez lett volna így a kitérő a főmű magnum opus irányába. És azt akarom mondani, hogy tehát ennek a latin kifejezésnek és fordításainak hatása nem elhanyagolható. És azért is tartom ezt fontosnak, mert mondom, tehát magnum opuszok sokáig azok az eposzok voltak, és mit tudom én egyéni mániából, én úgy gondolom, hogy a magyar regény akkor kezdett el létrejönni, majd erről még sokat fogunk beszélni, azért jött létre, mert a Gyöngyösi Istvánnak az eposzai, amik gyakorlatilag az egész 18. században uralkodtak, és mindenki azt olvasta. Tehát az volt a tévé, a commerce regény, az iPod, minden a Gyöngyösi István eposzai voltak, és tulajdonképpen akkor kezdett el létrejönni, majd látjuk, hogy sokszor létrejött a magyar regény, amikor a Gyöngyösi kiment a divatból. Tehát amikor a magnum opuszoknak a készlete az hirtelen lecserélődött, majd fogunk beszélni róla, hogy hogyan cserélődött le. Jó. Na most gondolkodjunk el egy kicsit, tehát most kifejezetten most csak magunkba nézünk, és elgondolkodunk azon, hogy mit értünk azon, amikor magyarul azt mondjuk, hogy na ez egy nagyon nagy mű. Létrehozta főművét. Vagy nem tudom, kicsoda. Van egy, amikor magnum opuszra gondolunk, akkor milyen típusú művekre gondolunk. Amikor én magamban néztem, akkor én arra jutottam, hogy a magyar irodalmi gondolkodás először is, hát szerintem fajlagosan a nagy mű az regény. Tehát megvan egy kicsit határozva a műfaja a nagy műnek, és a nagy mű az általában regény. A regény akárhogy is történik, valahogy mindig nagyobb tekintélye van egy iszonyú nagy regénynek, mint mondjuk egy eszékötetnek, vagy drámai műnek, vagy verses kötetnek, ezt majd mindjárt fogom árnyalni. Aztán a magnum opus magába foglalja azt, hogy iszonyú nagynak kell lenni. Illetve hát minél nagyobb, annál jobb. Vannak kisebb méretű, nagyon nagy művek is, de azok sem nagyon kicsik. Tehát mondjuk azt elismerem, hogy a feleségem történetét elfogadjuk nagy könyvnek, az nem olyan nagyon nagy könyv, de kicsinek nagy, vagy hát nagynak sem olyan nagyon kicsi. Tehát van egy bizonyos terjedelm. Azután a harmadik pontja szerintem, hogy nagyon-nagyon-nagyon komolynak kell lenni a könyvnek. Tehát lehet ironikus a hangja, meg ilyesmi. Tehát lehetnek benne nevetséges részek, néha föl lehet kacagni, de alapvetően rettentő komoly. Az azt jelenti most, hogy mindenféleképpen a létezés alapvető kérdéseit kell valahogy tárgyazni a műnek, mégpedig én szerintem enciklopedikus igénye. Tehát úgy át kell fogni az egész létező tárgyterületet, azt az egész létezőt kimerítően kell tárgyalnia, és úgy, hogy abból általánosítani lehessen. Ez mind a három nagyon fontos szerintem. Lehet, hogy nem így van, de nagyon sokat gondolkodtam rajta. Tehát enciklopedikus, kimerítő és általánosítható módon kell fölvetnie a létezés legalapvetőbbnek elfogadott kérdéseit. Negyedik, tökéletes nyelvi kidolgozottságú kell, hogy legyen. Tehát olyan nincsen, hogy van egy nagy, ilyen fésületlen izé, amiben nem tökéletesek a mondatok, hanem a nyelvi kidolgozottságnak tökéletesnek kell lennie, és ez azt jelenti, hogy tökéletesek legyenek benne a mondatok, bármit jelentsen is az, hogy egy mondat tökéletes, de ezzel majd sokat fogunk foglalkozni. Ezt a cuccot szerintem a Nyugat találta ki. Én egészen pontosan Kosztolányi Dezső nyakába varnám az egészet, pontosabban azoknak a nyakába, akik túl sok Kosztolányit olvastak. De erről is lesz még szó. Tehát tökéletes nyelvi kidolgozottság, és ötödik, hogy a Spirónak is leróljuk az adónkat, tehát hogy eredetiség, újszerűség, tematikailag és poétikailag. Tehát az, hogy valaki már létező irányokban hoz létre valami nagyot, az nem annyira nagy mű, ha csak azt, amit összegez, azt nem ő maga találta ki. De hogy valami újszerűségnek kell benne lenni, tehát hódítson meg új területeket, mondjuk a nyelv megismerő képességét illetően, meg egyáltalán a világ megismerés tekintetében. Jó? Tehát műfaj a regény, mérete iszonyú nagy, komoly, hangvétele komoly, kidolgozottsága hibátlan, és még legyen újszerű is ráadásul. Hogyha ennek az ötnek megfelel, akkor az magnum opus. Jó, most a nehéz rész után most felolvasok egy-két listát, jó? Több listám van, ezeket nem én csináltam, tehát listák is vannak, idézetek is vannak, tehát lesznek ilyen pihentetőbb vagy unalmasabb részek, de teljesen találomra levadáztam néhány listát. Első listám. Ez nagyon jó. Minden idők 10 legjobb könyve. Minden idők 10 legjobb könyve, tehát nincs, nem a szöveg, minden idők 10 legjobb könyve, Time magazin 2007. Na melyik a legjobb könyv a világirodalomban? A világirodalom legjobb könyve, tehát nem a saját véleményünk, hanem a világ szerint melyik a legnagyobb könyv a világirodalomban? Tessék? Szakembereket kérdeztek, csak sokat. Azt mondja, hogy Anna Karenina by Leo Tolstoy. Ez eddig szerintem azt mutatja, hogy más országokban is így van. Ugye? Anna Karenina, Leo Tolstoy. Madame Bovary. War and Peace. Harmadik helyezett Leo Tolstoy, Háború és béke. Jó. Most jön az érdekes. Tehát most jönnek azok a könyvek, amik azt mutatják, hogy a probléma mégis egy kicsit sajátosan magyar. Tehát Anna Karenina, Madame Bovary, Háború és béke. Negyedik, Lolita. Ugye? Hogyha egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy mit szoktak mondani arról, hogy mik a nagy magyar könyvek. Biztos, hogy nincsen Lolita típusú könyv, nem? Tehát negyedik, Lolita. Ötödik, Mark Twain, Huckleberry Finn kalandjai. Majd mindjárt jönnek a magyar listák is, de szerintem borzasztó érdekes. Tehát Lolita, Huckleberry Finn, azt mondja, hogy a Stratfordi William Shakespeare Hamlet című drámája. Biztos, hogy Magyarországon nincsen dráma az első 1000-ben, nem? Aztán következő könyv, borzasztó fontos. Következő, már hogy a közvélekedés szerint, tehát most nem. Jó, következő könyv, kedvencem, F. Scott Fitzgerald, A nagy Gatsby. Hát mekkora az? Hát száll, én az kis ujjam is, amúgy is egy gazdag ember ott izé kínlódik benne, ne? Oké. Következő, Marcel Proust, az eltűnt időmond, jó, Csehov novellák, és egy bizonyos George Eliot Middlemarch című regénye. Nagyon jó. Na most ez érdekes, ugye? Tehát ezek között 1, 2, 3 első az nagy regény, Marcel Proust is elég nagy, az Eliot is regény, oké, de az első 10-ben van ugye a meglehetősen minden szempontból forradalmi és picike méretű Lolita, Huckleberry Finn, ami akármilyen jó, az mégiscsak egy ifjúsági olvasmány, én is nagyon imádom. Van egy dráma, van a Nagy Gatsby, ami szintén nagyon icike-picike, és van egy novellás gyűjtemény. Tehát a 10-ből 5 nem felelne meg annak a követelményrendszernek, amit szerintem egy átlagos magyar olvasóval kezdett. Nem, szerintem nem volnának. Tehát a világkánonba, akármilyen gügye legyen is a Time 2007-es szavazása, kicsi, vicces, rövid szövegek is belekerülhetnek. Nem kell regénynek lenni. Tehát nem annyira zárt a kánon szerintem, mint nálunk. Nézzük meg a második listánkat. Nyilván lehetne tovább gondolkodni rajta, de nekem ez tulajdonképpen a Time magazin, ez tetszik. A második listám az évtized legjobb magyar könyvei, könyves blokk 2010. január. Na most, nagyon érdekes kontraszt, melyik első, Eszterházy Péter Harmónia Czőlesztis. Jó. Második, Nádas Péter Párhuzamos Történetek. Jó. Harmadik, Dragomán Fehér Király. Ugye itt nyilván befurakodott a könyves blokk ízlése. Négyes, Kertész Sorstalanság. Jó, és most jön nagyon érdekes. Azért látszik, hogy a könyves blog az nem teljesen olyan, mint az összes többi magyar. Azt mondja, egy bizonyos Borbély Szilárd halotti pompa. Azt szerintem nem regény. Azt mondja, Bartis nyugalom. Jó, azt értjük. Kemény István élőbeszéd. Tóth Krisztina porhó. Györfi Ákos nem mozdul. És a Marnónak a Narcisza. Ez érdekes. Tehát szerintem ezen a listán látszik, hogy akármit is, hogyan is vélekedjünk a könyvelés blogról, ez látszik, hogy ez nem teljesen szignifikáns, nem? Tehát magyar szempontból ez szerintem egy eléggé érdekes lista, de tulajdonképpen azt látom rajta, hogy iszonyatosan nagy könyvek vannak benne, aztán olyanok, amiket én is szeretek, és utána pedig egy kis csoportnak az ízlése érvényesül, tehát ez sem egy ilyen totális, frontális támadás az ellen, amit általában tapasztaltunk, és most jön a legérdekesebb, ami szerintem rendkívül biztató. Márhogy a harmadik lista. A 100 legjobb magyar legény. Magyarország online. A szavazás folyik, akkor gyűjtöttem be, amikor írtam az előadást. Lehet, hogy azóta változtak a mutatók. Ez a leglelkesítőbb az egészben. A 100 legjobb, minden idők 100 legjobb magyar regénye. Móricz Zsigmond, Légy jó, mint halálig. Gárdonyi Géza, Egri csillagok. Molnár Ferenc, Pál utcai fiúk. Fekete István, Tüskevár. Jókai, egy magyar nábob. Rideg Sándor, Indul a bakterház. Fekete István, Vuk. Karinti, Utazás a koponyám körül. Szerb Antal, Utas és Holdvirág. Örkény, Tóték. Faludi György, Pokolbéli Víg napjain. Fekete István téli berek, Szabó Magda régi módi történet, Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője. Tetszenek érteni, hogy ez miért borzasztóan lelkesítő. Tehát azt kérdezték a szavazóktól, hogy melyek a legjobb magyar regények, és beírták azt, amit olvastak. Tehát, hogy tehát tulajdonképpen a kötelező olvasmányok vannak beleírva, és azokra mondják azt, tehát amit olvastak, az a legjobb. Ez szerintem egy nagyon súlyos érve mellett, hogy legyenek kötelező olvasmányok, mert úgy tűnik, hogy az átlag magyar olvasó, ha valamit elolvas, az borzasztóan tetszik neki. De komolyan, hát nem? Hát komolyan. Minden tetszik, amit olvasol. Tehát szerintem van még remény, nem? Tehát, van. Tehát a Mikszáth Kálmánnál hagytam abba, és utána elképesztő. Figyeljenek. Eszterházi Harmonia Cölöztis, Kertész Sorstalanság, Rejtő Jenő Piszkos Fred, Kincskereső Kisködmön, Nógrádi Gábor Petepite és Jókai Anna, ne féljetek. Érted? Tehát a 20-nak a 4/5 az a kötelező olvasmány, de utána azonnal a brutális nagykönyvek következnek, meg olyanok, amiket mindenki olvasott. Jó. Úgyhogy valahogy az van, hogy most itt megnéztünk 3-at, és azt látom, hogy a nagy azért az nálunk az mindig előre tör. Tehát amit most tényleg nagyon komolyan mondani akarok, az az, hogy a Time magazinban az látszik, hogy a Fitzgerald Nagy Gatsby-e az egyenrangú a Háború és békével. Vagy a Huckleberry Finn. És hogy nálunk az nem fordulhat elő, hogy mondjuk, hogy ilyen titkos kedvenceimet. Tehát, hogy miért nem az van, hogy a Mészöly Miklós megbocsátása áll a kánon középpontjában, vagy miért nem az Ottlik Gézának a sokat kárhoztatott Hajnali háztetők című kisregénye. Tehát miért nem lehet azt elképzelni, hogy ezek a borzasztó jó könyvek, nem? Tehát én most komolyan úgy gondolom, hogy a Mészöly megbocsátásánál nem lehet, mondjuk mit tenni, csak hogy egy egyszerű szempontot vessek fel, annál tömörebb könyvet nem lehet írni. Nem? Tehát annál sűrűbb egy szöveg nem nagyon lehet. Nem lehet tovább kondenzálni. Vagy az, ahogy az Ottlik szerintem teljesen, ha már ez olyan nagyon kell, teljesen alapvető emberi dolgokról, azzal ehhez fogható könnyedséggel, szerintem egyáltalán soha senki nem írt semmit magyarul. Hogy miért nincs benne legalább az első 100-ba, ebből a 2-ből mondjuk 1. Tehát én erről szeretnék beszélni, hogy miért nem lehet kicsi, ügyes, éles, büdös kis könyvekkel bekerülni a kánonba. És mivel ezt mindenki tudja, akik itt ülnek, azok is tudják, ezért nem írunk kicsi, éles, büdös könyveket. Na, és ennek próbálnám ennek. Tehát az Ottlik egyébként ezt tudta, ugye a híres jelenetben azt mondja, hogy hát, hogy neki azt mondták, hogy a magyar irodalmi ízlés az nem elég léha. És szerintem, igen, tehát alapvetően lehet ezt a választ adni, hogy a magyar irodalmi ízlés az nem elég léha. És most megnézzük, hogy miért nem. Hogyan történt az, hogy nem lett léha. Telik az idő, még mindig nem léha. Tehát én elismerem, hogy már valamivel léhább, mint korábban volt, de még mindig eléggé nem léha. Na, és akkor most jön egy kicsit durvább rész, mert nyilván mindenkivel megutáltatták az egyetemen már a régi magyar irodalmat, de ezzel együtt most megpróbálunk egy-két olyan szöveget elolvasni, ami visszatekint a régi magyar irodalomra, és mond róla valamit. Az egyik, ami visszatekint a régi magyar irodalomra, az még magyar, maga is régi magyar irodalom. Van az úgynevezett Bot Péter. Olvasott mindenki egy kevés Bot Pétert, már biztos, nem? Bot Péter. Bot Péter, Szent Hilárius, 1767. Na most ez a Bot Péter, ez azt vette a fejébe, amikor a Szent Hilárius című könyvet írta, hogy ő most ír egy szórakoztató könyvet. Olyan kis vidámat fog írni. Ma ezt úgy mondanánk, hogy szép irodalmat fog létrehozni, és ehhez keres magyar elődöket a régi magyar irodalomban. Tudja, már 1760. Tehát ő már most tudja, hogy már most nem léha a magyar irodalom. Tehát tudja, hogy nagy könyvek azok vannak szép számmal. Tehát nagy, komoly könyvek vannak szép számmal, de neki most a nem komolyak kellenek. És ezért tekinti át a régi magyar irodalmat. Nincsen neki szükség asztalt beszakító művekre, mert tudja, hogy azok vannak. Csak a könnyű műfajokból van kevés, és 1760-ban, tehát már itt a, ugye azt szoktuk mondani, hogy 1772-ben ér véget a régi magyar irodalom, tehát ő a végén elég tájékozottan ilyen könyvtáros féle figura volt, tulajdonképpen át tudja tekinteni az egészet, aztán nem lát semmit az a helyzet. Mikor ez a könyvecske Szent Hiláriusnak neveztetett, nincsen itt azzal tekintet arra, mintha ez annak a nagy Isten emberének írásaiból szedegettetett volna össze, hanem inkább csak az ő nevére, amely vidám szívűt, jókedvűt vagy örvendezőt tészen, és a matériára, amely itt előfordul, amely olyan, hogy az olvasóban nem csak elmészséget szerezhet, hanem vidámságra is felserkentheti. Ez a titulus pedig példanélkül nincsen, mivel ezelőtt 112 esztendőkkel Vedelius Miklósnak egy könyvecskéjét, amelyben mindenféle szomorúságnak nemei ellen való igaz örömre vezérlő elmélkedések vagynak, magyarra fordítván Sváradon 1650. esztendőben közhaszonra kibocsátván Pankotai Ferenc szalontai pap, így nevezte célozván a névre és a matériára Szent Hiláriusnak, mely okokra nézve adatott ennek is azon titulus. Na most tetszenek érteni, tehát hogy 1760-ban áttekinti a magyar irodalmat. Tehát azt a magyar irodalmat, ami akkor rendelkezésére állt, és azt mondja, hogy összesen ezt a könyvet találta, ami neki elődje lehetne. Rettenetesen megijedettől, és olvasom tovább az előszót. Vagynak a tanultabb nemzeteknek nyelveken sok szép, mulatságos könyvek, amelyekkel megunt idejekben vagy kedvetlen, szomorú állapotjokban szokták magukat ártatlanul megújítani, s kedvetlen idejeket elmebeli gyönyörűséggel tölteni, és amellett az mulatságot szerző szók, dolgok vagy históriák által hasznos tanúságot vetni. Vannak ilyen könyvek az magyar nyelven is felettebb számmal, mint sem azt valaki gondolhatná. Főleg a 16. században, és akkor nagy kínna keservel összegyűlt egy néhány oldalnyi kánont, mondjuk ilyen kategóriákat használ, hogy valóságos históriák, tehát valami létező dologról elmondtak valami történetet, költött históriák, költött beszédek, apológusok, fabulák, példabeszédek, szatírák és a hatodik csoport időtöltésre intézett könyvek. Tehát az a helyzet, hogy amikor ő 1760-ban áttekinti az addigi magyar irodalmat, ennyit tud összegerebjézni, ami nem nagy. Ennyit tud összegerebjézni, ami nem nagy, komoly, nyelvileg kimunkált, súlyos, és az emberi lét alapkérdéseit érinti. Tehát néhány oldalnyi. Tehát valahogy eleve úgy indult, hogy a magyar írásbeliség az ilyen súlyos, ez nyilván annak a hagyatéka, hogy az írásbeliség létrejöttekor nagyon kötődött az egyházhoz, és még ennyi idő alatt sem jött létre, csak egy nagyon picinke korpusz, ami mondjuk léha. Ez szerintem nagyon fontos. Tehát ez itt egy nagyon... nagyon durva rész, ebből más nem nagyon következhet, mint ami most van, és ezt most nagyon megpróbálom nagyon aláhúzni. Tehát, hogy úgy indult az egész, hogy ami írásbeli, az komoly. És a Bodesz szerintem nagyon jól látta meg. Tehát összetudott gerevézni mondjuk mit, 40 címet, de aztán ezzel vége van. Tehát az első példám a régi magyar irodalomból a Bod, annak még az a vágya, hogy csináljon olyan irodalmat is, ami kicsi. Tehát a magyar irodalom eleve nagy, már nagynak ebben a definíciójában, ahogy most adtuk. Tehát az eleve az indítatás, ez egy kicsit ilyen komolyra sikeredett. Jó. Második példám, még sokkal unalmasabb szöveg, viszont annál nagyobb jelentőségű, egy bizonyos Kölcsey Ferenc írta Nemzeti hagyományok címmel 1826-ban. Ugye ebből is vizsgázott mindenki, mindenki nagyon meg is utalta. Eltelik 60 év, és minden megváltozott. Szerintem az történt, hogy megszakadt ez az organikusnak nevezett kapcsolata régi magyar irodalommal. Kölcsei meg akarja alapítani a magyar romantikát. Mindnyájan tanultuk, hogy mit mond, de azért ma mindjárt fel fogom olvasni. Az egész régi magyar irodalom úgy, ahogy van. Tehát botpéterestű, mindenestű, egyáltalán nem ér semmit. Egy teljes mértékben értéktelen. A régi magyar irodalomból csak a Balassi Bálint, meg az Rényi Miklós ér valamit. A többi az ő szempontjai szerint szemét, ilyen verzifikáció, ugye? Tehát, hogy így kalapálja a verset, de nincsen benne egyáltalán semmi. Tehát a nagy művet csak ezután kell majd megírni, tehát ugye a régi magyar irodalmat vagy nem ismeri, vagy a saját szempontjai szerint leértékeli, és ezért nagy műveket kell létrehozni. Szerintem érdemes meghallgatni, hogy hogyan mondja ezt. Káprázatos. Tehát az tehát a kisebbségi érzéssel színezett öngyűlölet elképesztő. Tehát tényleg. A Mizrinyink még a török századi hőskor gyermeke, római és olasz példányoktól kölcsönzi költői erejét. Ő Virgilt is használta ugyan, de a megszabadított Jeruzsálemet úgy követi nyomról nyomra, mint Virgil a maga görögjeit. Tehát annyira kretén volt, hogy az utánzót utánozta, ugye? Tehát ez a legjobb, és ez az utánzót utánozza. S íme ezen külföldi tűznél lágra lobbant férfiunk az, ez, aki csak az utánzót utánozza, ki régi verselőink közt méltó poétai nevet egyedül viselhet, egyedül, hanem ha talán Balassával párosítjuk. Ugye? Tehát ez a legjobb, de az is rettenetesen gyengusz. És akkor azt mondja, Balassa és Zrínyi ketten állnak poézisunk régibb körében, kik való érzés szikráival dicsekedhetnek. Ugye? Tehát nyilván a való érzés a szempontja. Ennek kebelében a hazafiúság bajnoki lelke és a romántika, amazéban honszerelem és honvágy lebegtek. Balassa ritkán fogadta el a való költői szellemintéseit, s többnyire kegyeskedő gondolatokkal foglalatoskodván hevét elhidegítette. Ugye akkor még a Balassa kódex nincs meg, tehát nem tudja azt, hogy nem hidegítette el a hevét. Tehát ugye a szerelmes verseket még nem ismeri. S nagy tünemény közöttünk nem lehetett. Zrínyi, mint bánhoz, s az egész düledező haza bajnokoszlopához illet, alárendelte a hősnek a poétát, és így a költői körben sokat ugyan, de végtelenül kevesebbet tett valamint, amennyire lelkének nagy ereje által képes volt. Ő sietőkézzel dolgozott, s munkáiban a költői lelkesedés, szép vonásai nem ritkán ugyan, de magányosan, művészi gond nélkül elszórva fénylenek, külső ékességet s verzifikátor érdemet ő nála hiába keresnél, s ez utolsó okból foly, most jön a durva rész, hogy a nemzetben egy egész századig nem találkozott lélek, amely feléje vonzódott volna, midőn a csengőrímű, vizenyős, gyöngyösi sok füleknek tetszett. Így történt, hogy Zrínyi, mint poéta, nemzetünkre semmi befolyást nem nyerhete, mert még a kornak felette állott, addig nem ismertetett, s midőn végezetre szemeink érdemeire felnyílni kezdenek, már akkor, ha nem sokkal is, de mégis valamivel őtet meghaladtuk. Na hát akkor ennek annyi teljes mértékben, nem? Tehát, hogy a Balassi meg a Zrínyi van. A Balassi az elhidegítette a hevét, a Zrínyi az tulajdonképpen ugye az utánzókat utánozta, és akármennyi, amikor már megértjük, akkor már nem tudunk tőle tanulni. Amikor meg még tanulhattunk volna tőle, akkor nem érthettük. Tehát a régi magyar az, hogy a 19. század nem tart kapcsolatot a régi magyar irodalommal, az itt elkezdődik, és azonnal el is nyeri a tetőpontját. Tehát, hogy ez a szöveg az egyik nagy jele annak, vagy az egyik oka annak, hogy miért olyan szakadásos, lyukacsos a magyar irodalomtörténet, miért kell mindig újra megalapítani? Azért, mert az előzményeket vagy nem ismerjük, vagy úgy gondoljuk, hogy az teljes mértékben elhibázott, vagy ha nem elhibázott, akkor későn fértünk hozzá. És akkor tulajdonképpen ebből következik az, hogy ilyen nagy megújító művekre van szükség. Ez itt egy döntő pillanat. Tehát 1760-ban a Bodasz még kicsi, vidám, ügyes könyveket akart iratni. 60 évvel később, meg amikor ugyanezt az irodalmat szőröstül-böröstül leértékeljük már, akkor jön létre először az, hogy valami nagyot vagy mást kell csinálni. Tehát 1760, 1826, ezeket a pontokat jelöltem ki eddig, és utána most egy egészen csodálatos szöveget fogok idézni, amit szintén mindenki ismer, de ebben a kontextusban látszik, hogy mégiscsak Arany János volt a legokosabb ember a magyar történelemben. Zrínyi és Tasso akadémiai székfoglaló 1859. Majd látni fogjuk, hogy ez a dátum is nagyon fontos. 1859. Tehát egy szűk 40 évvel a Kölcsey után. Ő neki jobb véleménye van a Zrínyiről. Azt mondja, hogy nem nagynak kell lenni, hanem hogy ilyen sajátosnak. Nem az a fontos, hogy sokkoljuk magunkat az idegen nagyságokkal, hanem be kellene érnünk, ezek a saját szavaim most, be kellene érnünk az utánzás során létrejövő ilyen apróbb eredetiségeinkkel. Végtelenül bölcs javaslat. Tehát nem azért szidalmazza az Zrínyit, hogy ő az utánzók utánzóját utánozta, hanem azt mondja, hogy miközben ezt tette, aközben mégis olyan a mű, mintha eredeti lenne. Tehát miközben követte a mintáit, mindenféle érdekes dolgokat hozott létre, és azt kellene értékelnünk, ezt is felolvasom, mert ez szerintem nagyon tanulságos. De nem vakmerő kegyetlen dolog-e Tasszóval Zrínyit párhuzamba tenni? Amaz világhírű jelesség, ez nálunk is inkább nevéről, mint művéről ismeretes, az egy költői aranykor betetézője, emez rideg tünemény az ízlés hajnalának feltetszése előtt. Tasso egy legdúsabb fejleményű poétai nyelv, bájoló ritmus, művelt technika előnyeit mesterileg fölhasználva, Zrínyi minden léptén csikorgatva a forma bilincseit, törve a hajlani nem tudó nyelvet, szóval amaz egy Dante Petrarca Ariosto gazdagörököse, a miénk meg holmi Tinódiak Ilosvaiak közvetlen utódja. Hol itt az egybevetés érintkező pontja? Szinte hallom a féltékeny óvást, mi szükség a nem egyenlőket egy talpra helyezni, hogy a középszerű még inkább eltörpüljön az óriás mellett. Azért mellette is voltak hülyék, ez jól látszik, nem? Mi szükség szerényebb holdunkat a naphoz emelni, hogy elhalványuljon kölcsönzött világa? Elég, ha jól tevő fényt áraszt a mi éjünkre. Hallják, hogy iszonyú mennyiségű idézőjel van minden mondat körül. Azonban, ha így is volna, ha Tasso csak nyerne, Zrínyi csak veszítene a párhuzam által, mégis meg kellene ezt vonnunk az igazság értekében, miután erre utal a szembetűnő követés, amellyel ez Amannak nyomát kíséri. Jó, és akkor azt mondja, hogy a sűrűn felismert kölcsönhelyek dacára is elenyészhetetlen maradt nálam a benyomás, amin ő csak eredeti mű, s határozott költői egyéniség tesz az olvasóra, e benyomást gondolattá érlelni és szavakban kifejteni célja értekezésemnek. Ez volt ugye a töredékeiben a bevezetője ennek a nagy tanulmánynak, amiben, ugye, tehát Bodasz mondta, hogy próbáljunk meg kicsik lenni, Kölcsey azt mondta, hogy próbáljunk meg nagyok lenni, és zseniális Arany János szerintem most azt mondja, hogy próbáljuk meg a nagyok utánzásában létrejövő kicsiségünkben meglátni a saját értékeinket. Nagyon szépen mondja, és ugye olyan bölcs dolgozatot írt, hogy az a hatalmas irodalomtudományi, irodalomtörténeti iparág, ami a Zrínyivel foglalkozik, az azóta is tulajdonképpen ezt a tanulmányát próbálja megérteni. Márhogy kidolgozni azt, hogy ez így részleteiben hogy van. És szerintem tényleg így van. Tehát, hogy nem tudom, ki olvasta mostanában az Zrínyi eposzát, Az a helyzet, hogy állati jó. És azért jó, amit az arany mond. Tehát most, hogy ez az iszonyú iparág minden szavát megjegyzetelte az eposznak, akkor teljesen világos, hogy egyáltalán se, tehát gyakorlatilag nincsen benne eredeti bötű. És mégis valahogy a követés által létrejönnek olyan apró kis különbségek, ami szerintem az egyik legragyogóbb művet hozta létre. Tehát azt nem mondja az Arany János, hogy legyünk kicsik, de azt viszont mondja, hogy a nagyságunk az a nagyok követése során kitermelődő kicsiségünkben lelhető fel. Végtelen bölcsességű javaslat, amit szerintem teljes mélységében nem sikerült eddig megérteni. Jó, tehát, hogy Arany János, az Rényi és Tasszó, valamint javasolt olvasmány, Rényi Miklós szigeti veszedelem. De most komolyan, tök jó, tényleg, tehát teljesen jó. Oké. Na és akkor egy kicsit még arról, hogy most visszakanyarodunk a Bodhoz. A Bodról azt mondtuk, hogy akar ilyen kicsi, könnyed, olvasmányos szövegeket létrehozni, és hogy azért akarja ezt, mert tudja, hogy ilyen nagy, súlyos, nehéz irodalom az van. Most nézzünk meg egy-két ilyen nagy, súlyos, nehéz életművet, amikre a Bod gondolhatott. Ezeket csak így nagyon finoman megérintjük, mert ezt aztán végképp mindenki utálja. Azt mondja, mondjuk nézzük meg azt, hogy milyen a Bornemissza Péter életműve. Bornemissza Péter 1535-1584. Mit ír ez az életének az elején? Ugye lefordítja az Elektrát szakdolgozatban, az még Bécsben megiratják vele a tanárai, iszonyú érdekes követése az eredeti műnek, aztán pedig megírja azt, amit mindjárt nagyon szeretünk, Ördögi kísértetek. Olvasták az Ördögi kísértetek? Olvastátok? Na az jó. Az kafa, nem? Tehát van egy nagy enciklopédikus, iszonyatosan nevetséges mű arról, hogy miket csinál az ördög az emberekkel, állati vicces, rendkívül mély, Freud örült volna, ha olvassa, nem tudom én, borzasztóan jó. És mit ír, ugye 1584-ben hal meg, az utolsó műve az micsoda? Prédikációs gyűjteményem 5 kötetben. De komolyan, ha erre rátennénk, prédikációs gyűjtemény, tehát érjünk, tehát hogy olyan az életmű, hogy az elején vannak ezek a kicsi ügyes dolgok, de hát a halálra készülve csak össze kell már gyűjtenem a viszonyúvért. Tehát az övr, csak tegyem már oda az asztalra. Prédikációs köte, gyűjteményem 5 kötetben, mondjuk bele van kötve az ördögi kísértetek Isten. Jó. Nézzünk egy másik nagy életművet. Pázmány Péter. Olvasott valaki mostanában jó kis Pázmány Pétert, nem? 1609-ben megírta azt, hogy 5 szép levél. Azt csak olvastátok, nem? 5 szép levél. Hát ez egy állati jó, picike, vékony. Nem? Jó, 5 szép levél. Ugye az van, hogy van egy protestáns, és a segítséget kér egy protestáns prédikátortól. A katolikusok ellenében a protestáns prédikátor abszolút nem tud rá válaszolni. És a katolikus közösség ezt olvassa, ezt a könyvet, és röhög rettenetesen a protestánsokon. Azért ez finom, nem? Tehát ez a hitvitáknak egy nagyon finom megoldása. Tehát nem elkezdem anyázni a másikat, beledöngöm, elküldöm a pokolba, hanem színre viszem az ő problémájukat. Egyáltalán nem lövöm le ezt a poénomat. Tehát az 5 szép levélnek az első kiadásából nem lehetett kideríteni, hogy ez nem igaz. Az egészet a Pázmány írta, egy tudakozó hívő, aki segítséget kér a katolikusok ellenében, a pap meg nyökörög. Tehát, hogyha ez a fiktív, ilyen szép irodalomba oldott, narratíve, nagyon finom dolog mondjuk nem szorult volna a háttérbe, akkor lehet, hogy egy kicsit mint másképpen alakulnak a hitviták, és akkor mint egy picit másképpen gondolkodnánk a toleranciáról, vagy nem tudom, jó? Tehát, hogy ilyen felelőtlen nagy párhuzamokat alkossak, de minden esetre az élete vége felé tudjuk, hogy mi a fő műve, az a címe, hogy Kalauz. azt is ide tennénk, az önmagában az is beszakítaná. Ugyanazt látjuk, mint a bornészen. Tehát csinálok kicsi ügyeseket, de valahogy úgy nem válik be, és akkor jöjjön a brutális. Szenci Molnár Albert. Szerintem azt sokkal jobban ismerjük, a Szenci Molnár Albertet. 1607, éhezve, fázva nyomorogja, lefordítja az összes Zsoltárt versben magyarra. Nem? Olyan versformákat honosít meg, amik előtte nem léteztek, utána se léteztek, mondjuk a Kovács András Ferencig. Komolyan. Tehát az egész magyar verselést megpróbálja átfordítani nyugat-európaira. De aztán tudjuk, hogy mi történik vele. Tehát elkezdik húzni, nyúzni ezekre a magyar dallamokra. Tehát ez a verstani forradalom nem jött be. És az élete végén 1624-ben lefordítja Kálvin János institúcióját. Teljesen fölöslegesen. Ugye? Tehát aki az institúciót el akarja olvasni, az elolvassa latinul, azok már el is olvasták, aki pedig nem tud latinul, az nem akarja magyarul elolvasni. De azt is letennénk az asztalra, az is beszakítaná. Tehát, hogy az a helyzet, hogy azok az életművek, ez most itt nyilván csak mogyoróhéjban, vagy nagyon futólag tudom megérinteni, de azok a művek, azok az életművek, amelyekre a Bod úgy gondolhatott vissza, hogy azok nagy és komoly művek, azoknak mindegyiknek az alakulása hasonló. Tehát, hogy megpróbálok kis, ügyes, éles, büdös kis könyvecskéket létrehozni, azoknak általában a hatása mondjuk csekély, meg egyébként is a halálra készülődve valahogy muszáj ilyen összegző művet létrehozni. Tehát vagy írok, vagy lefordítok egy óriásit, vagy ha erre akkor már nincsen energiám, akkor összekötöm mindazt, amit előtte írtam. És megpróbálom egyben kiadni, és visszatekintve irodalomtörténetileg általában ezek a nagyok győznek. Tehát, hogyha valaki elhatároz, hogy tanácsot kér, hogy mit olvassak a Pázmánytól, akkor biztos, hogy azt fogják neki mondani, hogy szaladjál be, aztán vedd ki a kalauzt, aztán egy ideig elveszel vele. Tehát, hogy a nagyokat olvastatja, tehát, hogy tulajdonképpen az történik, hogy ezekben a brutális életművekben is vannak pici ügyes könyvek, csak a pici ügyes könyveket a nagyok eltakarják. Mert nem elég, hogy vannak ezek a nagy szerzők, amiknek tehát az övr benyomása az ilyen nagy, totális, komoly. És hát, mint tudjuk, a Kosztolányi mégiscsak mondjuk a Pázmányról írta a szakdolgozatát, tehát nyilván nyelvileg is szépen megalkotott dolgokról van szó. Tehát nem csak ez van, hanem hogy az életműben ezeket a kis ügyeseket eltakarják a brutálisan nagyok. És akkor itt most lassan elkezdek rákanyarodni arra, amit a régi magyar irodalom hatásáról tulajdonképpen mondani akarok. Tehát, hogy ugye, tehát az életművekben van egy ilyen igény az imént vizsgáltakban, hogy létrehozzak egy nagyművet, ha nem sikerül, akkor összegyűjtöm, amit addig írtam. Na most ez abból, ami rámarad, vagy ami a 19. század felől is látható, a többi műre is jellemző. Tehát miért van az, hogy a Kölcseinek csak a Balassi Bálint tetszik? Hát azért van, mert a 1632 után a Balassi meg a Rimai istenes énekeit azt egy ilyen gyűjteményes kötetben 150 éven keresztül folyamatosan nyomják. Tehát és újabb kiadások jelennek meg. A Balassi Bálint és Rimai János istenes énekei az tulajdonképpen egy nagy antológia. 17. századi szerkesztők állították össze 16. századi anyagból, és olyan nagy volt a médiumnak a hatása, hogy tulajdonképpen a Balassi Rimai istenes énekei az lett a magyar költészet. Tehát az lett a magyar költészetnek a színek dohéja, vagy nem tudom micsoda. Tehát nagyon egyszerű a képlet, tehát a Balassi meg a Rimai összekeverve az a Balassi Rimai istenes énekek, az istenes énekek, az meg a magyar költészet, mint olyan. Tehát azért látja ezt a dolgot a Kölcsei, mert van egy ilyen nagy antológia, és az antológiára nagyon jellemző, hogy azok a versek, amiket a Kölcsey ismerhetett ebből a korpuszból, az, ott még nem volt tisztázva a szerzőségük, és ő tulajdonképpen a Rimainak az Ószegény megromlott kezdetű verséből ihletve írta a himnuszt, de ő úgy tudta róla, hogy még hogy az a Balassié. Tehát, hogy van egy ilyen hatalmas antológia-szerű mű, ahhoz, amihez még ő is hozzáférhet, és akkor tulajdonképpen ezt látja nagynak. Tehát egy ilyen gyűjteményből vonja le a tanulságait. És egyébként ennek a könyvnek a hatása az is, hogy tehát azóta van, tehát Balassi, Rimai istenes énekei 1632, azóta van az, hogy a magyar költők kettesével közlekednek. Ezt most nem teljesen viccből mondom, tehát nevetséges valóban, de ott íródott bele a magyar költészetbe az, hogy úgy valahogy a költő az ketten van. Nem? Tehát azt, ahogy a Petőfi meg az Arany, meg ezt most nem is folytatom tovább a jelenlévőkig, de ott valahol kialakult az, hogy úgy ketten úgy jobban megy. A csoport az nem annyira jó, mert ott már úgy szétoszlik az, a haszon, de a kettő az tök jó. Tehát a magyar költők 1632 óta járnak kettesével. És akkor erre felolvasok egy-két példát. A következő az szerintem nagyon jó. Volt egy magyar költő, úgy hívták, hogy Szent Mártoni Bodó János. Ez írt egy a Só dicsérete című verset írt egy Turi Mihály nevű erdélyi sófelügyelőhöz. És az erdélyi sófelügyelő annyira belelkesedett ezen az ajándékon, hogy ő meg írt egy verset a Szent Mártoni Bodóhoz. A Szent Mártoni Bodó modorában. Na most kell figyelni, mert ez itt töményebben mondja el azt, hogy amiről az imént beszéltem, azt mondja, hogy Kalliope múzsát dicsérték régenten, ez azért jó, mert az Kalliope az, az epikus költészetnek a múzsája. Mestersége már volt az bölcs éneklésen, sok poéták pedig az ékes verseken, dicséretet nyertek, mint szép mesterségen. Magyarok között a jó, híres psalmistát, hallottunk egy jeles főúri Balassát, utána Rimait énekek Laurussát, értettünk így két magyar főpoétát. Oszt készen van. 1647. 17. század közepén járunk, valaki belegondol abba, hogy mi a magyar költészet, ennyi jut az eszébe. Tehát, hogy korábban volt egy Kalliope által vezérelt ilyen epikus költészetünk, azok az aljanép, akiket az Arany is emlegetett az előbb, tehát ilyen Tinódi Ilosvai, és aztán ezeket a Balassi meg a Rimai lemosták, és ők a magyar költészet. Tudomány, vitézség, szerelem. Jó? Tehát ez az oka annak, hogy a Kölcsey csak a Balassi Bálintot látja, és a másik, akit lát, az a Zrínyi Miklós. Zrínyi Miklós eposz. Ugye a kollégáim azt szokták üvölteni kollokviumon, hogy hogyan maradt ránk. A Szigeti Veszedelem úgy maradt ránk, hogy kiadta Bécsben 1651-ben a Zrínyi az Adriai tengernek Szirénája című kötetét. Abba mi van? Hát kérem, abban benne van minden. Jó? Tehát az eposznak olyan kiadása van, hogy benne van az Zrínyi összes verse. Tehát az is egy ilyen gyűjteményes kötet, megjelent nyomtatásban, és ez is ilyen ugyanolyan, mint a mondjuk a Bornemisszának a prédikációs gyűjteménye, ott van benne mindenem, amit korábban írtam. Csak az nincsen benne, ami érdekes. Az Zrínyinek van egy cím nélküli verse, az a címe, hogy Elégia. Azt tanultuk? Zrínyi, nem? Na, még ezt mondom. Zrínyi Miklós cím nélküli vers, címe Elégia. Tehát ő nem adott neki címet, de a kiadásokban Elégia címmel szerepel. Így egymás között kiszivárogtatom, hogy az a legjobb régi magyar vers. Jó? Volt neki egy Izsák nevű fia, és az meghalt kisgyerekkorában. És erről ír egy verset, három nagy egységből áll, mindegyiknek más a metruma, és a beszélő az megpróbálja magát megvigasztalni. És akkor először egy ilyen keresztény magyarázatot hát föl fog támadni, meg jó, sokkal jobb neki, mert ott nem hervad el. Aztán rájön, hogy ez egy nagy hazugság, elkezdi újra. Akkor ad egy ilyen sztoikus magyarázatot, az se jön be, megint elkezdi újra, és akkor eljut odáig, hogy hát igen, nagyon szomorú vagyok, mert meghalt. Azt vége van. Komolyan mondom, a legnagyobb régi magyar vers. Tehát megpróbál három magyarázatot, vagy ilyen vigasztalást nyújtani saját magának a gyereke halála miatt, és nem jön össze. Szerencsére fönnmaradt egy ilyen kötetében, és ezt például nem tette be az Adriai tengernek szirénája című kötetbe, tehát nem is látszik, és emiatt megint ugyanaz történik, mint az előző három nagy prózai életmű esetében, hogy ami nagy, és megjelent nyomtatásban, az eltakarja azt, ami kicsi, és vagy nem jelent meg. Úgyhogy szerintem ez az, amiben tehát az asztalt beszakító művek előzményei között ez az, amiben szerintem a régi magyar irodalom a ludas. Tehát az asztalt beszakító művek iránti vonzódás létrejöttéhez a régi magyar irodalom elsősorban azzal járult hozzá, hogy nyomtatásban is fenntartotta a kolligátum ideáját. Jó, tehát én azt mondom, hogy a kolligátum eszméje az, ami a nagy könyveket eredményezi. A kolligátum ugye az ilyen könyvtári kifejezés, különböző szerzőktől származó egybekötött, többnyire rövid művek, vagy valamilyen szempontból összetartozó, független, de egybekötött művek, vagy pedig olyan kis művek, amiket kifejezetten a könyvtárban kötnek össze. Hát ugye a legtöbb számos érdekes forrásunk ilyen természetű. Tehát, hogy a kolligátum régi magyaros, még a kéziratosságból származó ideája az, szerintem, ami egyfelől ezt az asztalt beszakítást generálja. Hát de nem. Most egy kicsit gondolkodjunk el ezen, hogy miért jó az, hogyha valami nagy méretű. Egy praktikus szempontból miért jó az, hogyha valami nagy méretű. Azért jó, mert a nyomtatás esetében van egy bizonyos példányszám. Mit tudom, mondjuk a régi magyar esetében 500 és 1000 darab közötti példányszám van. Azért jó nagy terjedelmű könyveket létrehozni, mert a példányok pusztulásával, ha mondjuk a végére már csak egy példányom marad, akkor így marad fönn a legtöbb szöveg tőlem. Nem biztos, hogy ez tisztán egy ilyen médiális megfontolás, de ez mindenképpen benne lehet. Amikor nyomtatás van, azért érdemes nagy példányokat létrehozni, mert akkor egy példány így módon őrzi meg a legnagyobb mennyiségű szöveget tőlem. Tehát amíg nyomtatás van, addig gazdaságos a nagy. És szerintem ez megőrződik, hiszen hogy a nyomtatás ekkortájt indul, de hát még ma sem rekesztődött be teljesen, nem? És akkor most nézzük meg. Én szerintem nekem igazam van. Tehát az asztalt beszakítani akaró magyar igyekezeteken látszik ez az eredet, mert gyakorta kifejezetten kolligátumszerű a szerkezetük. Azért tudnak olyan nagyok lenni, mert tulajdonképpen több kisebb mű van összefűzve bennük. Hát de nem. Milyen példákat fogok hozni? Hát szerintem Eszterházy Péter termelési regénye az legalább két könyv, nem? Bevezetés a szép irodalomba, ugyanettől a szerzőtől. Az még több könyv összekötve azért olyan iszonyú nagy, nem? Ugyanettől a szerzőtől Harmónia Coelestis. Annak is legalább két része van. Eszterházy Péter esti. Annak is. Nádas Péter emlékiratok könyve. Nádas Péter párhuzamos történetek. Az főleg. Darvasi László könyvmutatványosok legendája. Darvasi László virágzabálók. Azért olyan iszonyú nagy a könyv, mert kolligátum. De, és ebben ez az igazán borzasztó, hogy még az olyan figurák se tudtak ellenállni ennek a dolognak, az olyan nagyon szigorú emberek, mint a Mésző Miklós. Tehát ő nyilván nem volt ilyen beállítottságú, de akkora volt a nyomás rajta, hogy azt mondja, volt egyszer egy Közép-Európa, Változatok a szép reménytelenségre, 1989, mindenki ismeri a kötetet, abban benne van minden. Vagy legalábbis nagyon sok rövidebb szövege. Vagy nem is beszélve az olyan számomra nagyon kedves könyvekről, mint a Buda. Tehát, hogy van egy ilyen nagy elvárás a könyvre, a nagy könyvre, és néha ezt csak úgy lehet megoldani, és akkor a régi magyarból előjön ez az atavizmus, hogy akkor úgy csinálok nagy könyvet, hogy összefűzöm a kicsiket. Ezzel most nem tudom lefedni az összes nagy magyar könyvet, de szerintem ez, amiket most felsoroltam, ezeken látszik ez. Na most éppen ezért szerintem lehet, hogy így innen a belátható, hogy amikor a Spiró azt mondja, hogy asztalbeszakító könyvet akar írni, hogy akkor az tulajdonképpen mit is jelent. Tehát az, amit ő mond, az nem... Tehát egy kicsit furcsán használjuk ezt, meg sok ilyen veszélyes elem van benne, de tulajdonképpen szerintem azt akarja mondani, hogy a mű úgy legyen nagy, hogy nem kolligátumszerű. Tehát, hogy van egy ilyen kolligátumszerű nagyság, és ami igazán beszakítja az asztalt, ami az olyan, ami, hogy is mondjam, a nagyság eszméjét nem a gyűjteményesség által valósítja meg. Tehát szerintem az asztalt beszakító műveknek az igénye, az tulajdonképpen tehát ezt a Times kánont próbálja fölidézni. Tehát, hogy írjunk nagy könyveket, de ne úgy keletkezzen a nagy könyv, hogy összefűzöm a kicsiket, ahogy magyarul szokás, hanem úgy, hogy egy ilyen egybenetben, tehát hogy a lélegzete, vagy nem tudom milyen legyen akkora, hogy úgy egyben megáll nagy könyvként. Úgyhogy hát körülbelül ma idáig szerettem eljutni, és most abba hagyom, mert én fajta nagy könyvre irányuló igyekezetet is rettenetesen meguntam, de hogy ez a rész ez honnan jön? Tehát, hogy honnan ered az az igyekezet, hogy írjunk olyan nagy könyveket is, amik nem kolligátumszerűek, annak is megvan a maga előtörténete, és akkor ez, hát azt hiszem, akkor ezzel folytatnám holnap. Mert ez a törekvés pedig a 19. századból ered, vagy ott vannak a gyökerei. Jó. Hát szerintem látszik, hogy igen, hogy elsősorban ez a 2B figura beszélt, és a löttyös indulat meg a dózsai lobogás vezényelte a beszélőt, úgyhogy most majd mindjárt lehiggadok, és akkor esetleg egy kicsit beszélhetnénk arról, hogy mit gondoltok erről. A kolligátumhoz, igen, a kolligátumhoz még visszamenőleg annyit, hogy a kolligátum eszméje, hogy az önállóan is megálló művekből kellene csinálni a nagyot, ez szerintem egy nagyon érdekes gondolat abból a szempontból is, hogy mostanában az érdeklődés egyik középpontjába kerültek a novella ciklusok. Tehát, hogy nincs-e ennek a dolognak, tehát novella ciklusra való hajlandóságnak nincs-e egy ilyen eredete. Ilyen szempontból nem biztos, hogy a novella ciklusok azok nem regények, hanem lehet, hogy ilyen a kolligátum általi nagyratörésnek a nyomai. Jó, hát nekem most több minden nincs fölírva az eszembe, meg nem jut semmi, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és tényleg nagyon örülnék, hogyha egy kicsit beszélnénk ezekről. Jó, köszönöm szépen. Igen, kérem.
amiket ott benyomad neki. És hát szerintem így a Vanitatum Vanitasnál szón kívül nem is nagyon van valami számomra értékelhető verse. És nekem meg pont nem az jutott eszembe, hogy ezek a nagy asztalbaszakítások, azt már pláne ironikusan értettem, de hogy előtte az jutott eszembe, amikor először mondtad, hogy akkor gondoljunk ilyen szövegekre, akkor nekem önkéntelen is előszöröm nincsenek az Antikrisztusa, ami így 140 év múlva is majd, hogy nem hatástalan, pedig azért szabadhatná az asztalt bőven. Aztán utána a Borgesnek a Tükör és a Maszk című két oldalasa, ami egyből, és aztán beugrott, hogy te milyen esztétikai felvezetések alapján gondoltattad el velünk ezt, és akkor zsigerből a Tordi. És aztán megint csak tovább gondoltam egy kicsit, ami nekem és magyar, az pedig, ami először eszembe jutott, a Molnár Miklósnak a Orwell évadján, ami szintén apétörténetet, és szerintem zseniális, de ez csak az ilyen hirtelen első gondolat, ami voltak. Ellenben a Spirót azt meg nem tudom, nem ironikusan ezt az egész asztal és koponyal beszakítóst így érteni. Főleg úgy, ahogy a Margócsi rászólt, és hogy utána ezt még nem reflektálta le, az valahogy igazából az jut eszembe, amit Kukorelli Marni szokott néha idézni, hogy azt hiszem a Nagy László volt, hogy egyszer egy tévéinterjúban megkérdezték tőlem, hogy mit üzen a jövő költőinek, vagy valami ilyesmi, és hogy azt mondta, hogy csókolom az arcukat, ha lesz még egyáltalán arcuk, vagy valami ilyesmi, és ezen a Bandi mélységesen felszokott elég sokszor háborodni, és valahogy én is így hallottam ezt a reflektálomás figyelmiságot, és hát ráadásul sajnos tavallam az X-et nem olvastam. De amit olvastam tőle, az, az inkább bármi édes szerint működött az asztalon.
Igen, így amikor közben gondolkodnak, akkor nyilván, tehát én is gondoltam arra, hogy nyilván ez követelné azt, hogy valamiféle alternatív kánont az ember fölkínáljon. Tehát vagy azt, hogy én valójában mit értenék mondjuk nagy művek alatt, mint ahogy most soroltál néhányat, vagy mondjuk lehet, hogy azt is megköveteli az előadás témafelvetés, hogy mondjuk néhány olyan művet, amik nem nagyok, és esetleg az én fogalmaim szerint sem nagyok, hanem mondjuk kicsik, és amik fölé, vagy amik köré lehetne építeni egy másik természetű kánon. De most próbáltam magam arra korlátozni, ami címet adtam. Tehát, hogy most hogy arról próbálok beszélni, hogy miért van az, hogy van ez az izzadságszagú igyekezet erre a nagyságra, amit megpróbáltam körüljárni, és mondom, tehát én most csak ezt a... Tehát engem igazából az idegesít, hogy a Mésző megbocsátását nem tartjuk nagyobb könyvek, és hogy úgy gondoljuk, hogy a Hajnali háztetők az nem jó. Tehát, hogy az ilyen kis reszli az Ottlik életművében. Tehát, igen, tehát hogy ezek szerintem, mondjuk ez a kettő, ez olyan mű, ami kicsi ügyes, tehát olyan, mint a Nagy Gatsby mondjuk, könnyedén beszél nagy dolgokról, és lehetne egy olyan kánonban is gondolkodni, amelyeknek mondjuk ezek állnak a centrumában. Tehát nem akarnak nagy dolgokról szólni, amilyen ügyesek és végtelenül elegánsak. Tehát ennyiben. De igazság szerint nekem ez nehéz volt mondjuk összegyűjteni, hogy ezek honnan erednek, és hogy lehetséges az, hogy a magyar irodalom létrejötte óta sem rohadt ki a magyar irodalomból ez a nagy igyekezet. Tehát, hogy annyi minden szól ellene, és mégis mindig van ez a helyzet, hogy legyünk nagyok. Na, úgyhogy persze, tehát ilyen típusú hozzászólásokat lehetne tenni, csak én most ezzel nem akartam foglalkozni. Bocsánat.
Szóval én azt gondolom, hogy ebbe a dologba belejátszott egy olyasmi, mi lehet beírni, ilyen haiku komplexus. Hogy tudnél, hogy haiku nem olyan nagyon könnyű olvasni alapvetően, szerintem, mert az így könnyen átfolyik az emberen. Tehát, hogy három sor és semmi. És nekünk itt nem biztos ismeritek Kosztolányinak a Kína és Japán költő című kötetét, és annak az utószavában írja, hogy nekünk itt Európában szükségünk van arra, hogy egy műtető versekről beszél, az ilyen nagyon cifra, meg szecessziós, meg ilyen nagyon felcsicsázott legyen, mert úgy tud hatni ránk, mert nincs annyi érzékenység, ami nagyon, nagyon megdolgozott lelkünkben, hogy az ilyen kis, ügyes, egyszerű dolgokra odafigyeljünk, és ez szerintem sajnálatos, de teljesen természetes, hogy arra figyelünk oda, amit tényleg így súlyában is pofon vágja az embert, és szerintem ez elég, tehát hogy nehéz egy ilyen kulturális környezetben kis könyvet jól olvasni, vagy kis verset.
Teljesen így van, tehát igen, valószínűleg egy nagyobb munka az könnyebben átlépi az inger küszöbet, vagy nem tudom, hogy az elegendő impulzus, mert ilyen kicsikre nem tudunk, abszolút így van szerintem. Igen, tehát ez nyilván most nem a megfelelő árnyaltságban fogalmaztam nagy lelkesedésemben, de hát nyilván ez ugye az olvasóknak is, vagy a hivatásos olvasóknak, vagy a kánonképzőknek a bűne is. Tehát hogyha tényleg nekiesünk egy ilyen nagy klasszikus életműnek, akkor majdnem mindig azt találjuk, mint amit a Pázmánynál. Tehát, hogy ott vannak az ügyesek, meg ott vannak, amiket kanonizáltak, és valahogy a kanonizált az mindig komoly, és valahogy azt meg senki nem veszi be a szöveggyűjteményekbe, hogy Petőfi Sándor az úti levelekben azt írja Debrecenről összesen, hogy az albérletének a kapura az volt kiírva, hogy aki kimegy az a kapun, tegye be az ajtót, meg kigyűn a disznó. Na most ez, tehát én Debrecent tisztelem, nagyon sokra becsülöm. Előbb-utóbb úgyis oda költözöm, de ez akkor is nagyon vicces, nem? És az ember nem gondolná, hogy ilyenek is vannak benne. Tehát én úgy gondolom, hogy a konkrét régi magyaros példáim esetében ott a szerzők maguk takarták el a kis ügyes műveiket. De egyébként ezt a műveletet, ha ők nem, az olvasók mindig elvégzik. Tehát valahogy, tehát ez közös bűnünk, tehát én nem azt akartam itt mondani, hogy a szerzők mindig ilyen komolyak, hanem valahogy, hogy ezen szempont szerint, tehát az asztalbeszakítás az egyik fő szempont abban, amikor kánont képzünk, és az, hogy mondjuk az úti levelek az itt vidáman pattogna, mint a gumilabda az asztalon, az senkit nem érdekel. Vagy szóval nem ezen szempontok szerint alakítjuk a kánont, tehát hogy mindjárt ugyanazt csináljuk. Ja. Ja, tehát alkotók meg olvasók együtt. Kosztolányi Dezső nyár című művét ajánlom mindenkinek a figyelmében, mert köztudottan akrosztihonja van, és abban az van, hogy nyalt ki a seggem Karinti. Tehát, hogy tényleg ez, és ez valahogy ez így nem. Tehát ezt a részét, ezt igyekszünk valóban eltakarni. Hát pedig milyen jó az, hogy akrosztihonja van. Nem? Tehát, ja. Tehát a válogatott művek, tehát az, egyáltalán az a mérhetetlen aljasság, ami egy ilyen válogatásban tükröződik, már hogy nem a szerkesztő részéről, hanem maga az eszme. Tehát, hogy lehetséges úgy kiadni költőt, hogy ez meg van válogatva valaki által. És valahogy ezek a válogatások mindig valahogy olyan komolyra igyekeznek hangolni, nem? Vagy komolyra igyekeznek hangolni az adott szerzőt, vagy pedig szörnyű viccesre. Nem, de hogy a kettő között lenne valami, hogy árnyaltságában mutatjuk meg, azt mondjuk, igen, talán kevésbé divatos a kritikai kiadás, meg amiben most már tényleg minden benne van, azt meg hát sajnos azt meg nem szoktuk olvasni elégszer. Ja. Mindenféleképpen, ez viszont szerintem inkább ilyen 19. századi ügy. Majd a kemény kapcsán próbálok egy kicsit mondani erről valami, de szerintem inkább ott alakult ki valami. De ezeket az tehát a kanonizált életműveket megnézzük a 19. század második felből, hát azok borzasztó érdekesek, mert általában szépírói munkásság mellett ilyen brutális eszmélkedések vannak mindenféléről, nem? De ez mai napig így van, nem? Tehát, hogyha valakinek megjelenik könyve, akkor előbb-utóbb megkérdezik arról, hogy nem tudom micsoda. Mit gondol a szlovák-magyar viszonyról, nem tudom micsoda. Tehát, mint hogyha... Tehát tényleg, ez igen, tehát az, valahogy az írói szerep az úgy van elképzelve, hogy az nem ahhoz a műhöz ért, amit megkérdezett, hanem akkor minden, amit megírt, hanem akkor ő már ért mindenhez. És ez valószínűleg, hát igen, ez esetről esetre változik, mert vagy ért mindenhez, vagy nem. De a késztetés az meg olyan természetű, hogy értsen. De egyébként hát nem tudom. De szerintem például, amikor Nádas megkérdezik mindenféléről, akkor ő szerintem okos dolgokat mond. De például, amikor Darvasit kérdezték meg, szerintem nem mindig mondott okos dolgokat. De addig kérdezgették, hogy most meg már okosabb dolgokat mond. Nem, tehát, hogy lehet, hogy van, nem tudom, van jó része, de biztos, hogy tehát el tudnék képzelni ilyen légiesebb írószerepet. Tehát, hogyha az volna a default írószerep, hogy ahhoz a könyvhöz ért, amit megírt. Az jobb volna talán, nem? Ja, igen. Igen.
Közösen olvasnak, vagy közösen ajánlanak olvasmányokat egymásnak, és amikor marad az a helyzet, hogy hazaviszi magával a példányt a könyvtárból, akkor talán egy hosszú szöveg segítséget nyújt ahhoz, hogy mire már eljut a, nem tudom, a többedik apró, különös, kis utolsó szöveghez, amelyik benne van ebben a nagy, komolyra címkézett egészbe, addig el tudja engedni azokat a, az elvárásokat, hogy ez valóban egy komoly cucc, vagy az elején próbálja kitartani ezeket az elvárásokat, de aztán elfárad ebbe, elunja magát, és a, az olvasásnak addig talán jobban előtérbe kerül az a karaktere, amiről szoktunk beszélni, hogy nem lehet kétszer ugyanazt a könyvet levenni, úgyhogy ugyanazt olvassuk benne, illetve hogy ahogyan a kavicssal kacsázunk a víztükrön, úgy a figyelmünk nem minden olvasáskor esik ugyanazokra a pontokra. Tehát lehet, hogy ha tényleg több szöveg van összetéve, akkor már ügyesebben jutunk azokhoz a pontokhoz, amiket egyébként átugranánk. Javít egy ilyen találati arányt a kacsázás során.
Tehát, hogy egy ilyen kollirátumszerű könyvben esetleg könnyebben találjuk meg a kis ügyeseket.
Mert hogy belazulunk addigra, vagy mert többféle helyzettel szembesülünk, mire oda jutunk.
Aha.
Egy heterogén kontextusban, amiről ugyan persze tagadjuk közben, hogy heterogén, vagy legalábbis amikor címkézünk, akkor nem térünk ki erre.
Hát én most itt nézem nagyon a fejembe ezt a listát, amit itt összehordtam. Hát nem tudom. Tehát ez nagyon pozitívan hangzik, amit mondtál, de szerintem ez, ahogy is mondja, ez csak borzasztóan képzett olvasókkal történik meg. Tehát valóban magában a szövegtestben ez a lehetőség, ahogy elmondtad, úgy benne van. De szerintem nagyon ritkán fordul elő. Nem? Ebbe igen.
Ha hosszabb könyvet hittünk, az akkor több időnk van.
Igen.
Vagy hát gondolom, hogy mindenki szokott úgy olvasni, hogy közben valamit tök máson gondolkozik, de az a laphoz, meg halad előre, meg minden csak tényleg visszamegy, hogy fú, mi is volt, mert hogy tökre a saját problémáján gondolkozott, nem azon, amivel van írva.
Igen, tehát az biztos, hogy a kollégátumban van egy esély ilyen. Igen. Ilyen fölkavaró olvasása, de nem vagyok, hát igen, ja, kevés olvasó tudja ezt kihasználni, vagy tudja kibontani ezt a potencialitást egy ilyen kollégátum jellegű könyvből, nem? Tehát, hogy mit én... A párhuzamos történetekben kétségtelen van egy-két ilyen ügyesebb darab szerintem. Márhogy, tehát ami nem a nagyságra tör, hanem mondjuk kicsi ütős. Nem tudom, hogy az olvasók kivadásszák-e mondjuk ezeket. Tehát ott van, egyszerűen van néhány rövidebb fejezet, ami kicsibe próbál megoldani általában nem nagy problémát. És hogy azt, nem tudom, nem sokan vadászták még ki ezeket szerintem. De ja, ez biztos. Tehát a kollégátum az önmagában az nem rossz. Ja, az lehetne jó is, csak valahogy nem úgy használódik. Kritikusok is ludasak, de amikor mondjuk a kritikus olvasnivalót javasol, akkor nem azt szokta mondani, hogy figyelj, hát nem, mert valami olyasmi a beszédhelyzet, hogy figyelj, meg akarod ismerni a mészőt, akkor olvasd el ezt. És nem azt mondja, hogy megbocsátást olvasd el, hanem azt mondja, hogy olvasd el a filmet, ezt elolvasod a filmet, ezt soha többet nem veszel a kezedbe semmit a mészőtől, nem? Tehát, hogy a főműveket szokták, azok, akik olyan pozícióban vannak, hogy ajánljanak, azok a főműveket ajánlják szerintem. Tehát így vagyunk szocializálva, nem? És nem azt mondjuk, hogy figyelj, akkor olvassál le valami kis vidámat tőle, és akkor hát, ha utána majd ez beránt, azt a nehezebb eledelt is Mert ugye az a tanácsadóknak az az előfeltevésük, hogy az emberek nem olvasnak. Tehát, ha megkérdezte, hogy mit olvasson, akkor biztos olvasni akar, akkor ajánlom neki a nehezet, hogy akkor a legjobbat megismerje legalább, nem? Holott a könnyedet kellene, vagy az egyszerűbben befogadhatót, vagy egyszerűen csak a rövidebbet kellene ajánlani is, aztán meg hát, ha berántja, csak hát nem bízunk az olvasóban, mert nem olvas, nem? Tehát mondom, ez abszolút, abszolút mértékben közös bűne mindenkinek, aki irodalommal foglalkozik szerintem. Ez biztosan így van. Én nemrégen annyira elhűltem, hogy egyszer csak azt kezdtem el érezni, hogy már mindent olvastam a világirodalomból, most már ki vagyok szolgáltatva annak, ami ezután születik. Ez egyfelől beképzelt hülyeség volt, másfelől meg egyszerűen elfeledkeztem arról, hogy a nagy szerzőknek vannak még kevésbé kanonizált művei, és akkor például ajánlatra elolvastam Hemingway Szigetek az áramlatban című művét, és beszartam. Tehát tényleg. Szerintem igen. Tehát az is baj, hogy a világirodalomból csak a nagyon kanonizáltakat olvassuk, azok meg nagyok. És nem tűnnek. Úgy tűnik, mintha a Tolsztoj csak a háború és békét írta volna, pedig nem úgy van. Teljesen így van. Teljesen így van, ja. Így van, tehát én most ezt a beszélgetést azért forszíroznám, hogy hát hogyha ez valahogy alakul. Tehát szerintem az, hogy amikor a Petőfi útileveleiről van szó, az pontosabban akarja, vagy akkor talán pontosabban beszélünk arról, amit szeretnék mondani. Ez teljesen így van, tehát ezzel az opozícióval ezt így nem lehet lebontani. És ezért próbáltam dicsérni az aranyt olyan nagyon. Tehát szerintem, ahogy az arany beszél, az nem tartja fönt ezt az opozíciót, nem? Tehát, hogy valahogy ahhoz szeretnék fölzárkózni szépen lassan. Teljesen így van. Tehát az asztal beszakítása meg az első gyöngyszemek az nyilván nem elegendő erre. Tehát szerintem az, amit az arany csinálta az Rényi eposzával, az, amit szeretnék mondani. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha... Igen, tehát ezeknek a nagynak elképzelt művekben lehet észrevenni ezeket a kisebb érdekes dolgokat. Ja. Így van.
Lehetséges lenne egy ilyen szándékolt melléolvasás? Ön szerint vagy kettőbbé szerint? Tehát, hogy kifejezetten szemben menni a kánonnal, vagy folyamatosan mellé nyúlni? Mert hogy mindenhol, amit ön mondott, ebből egy ilyen stratégia kirajzolódik, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen étvágy ezekre a nem emlegetett.
Hát egyfelől igen, tehát hogy egyfelől a nem olvasottakban megtalálni a szépet, de hát másfelől meg ezek a nagynak kanonizáltakat újraolvasni. Nem? Az nem ugyanaz. Tehát hogy mind a kettő borzasztó érdekes lenne. Tehát észrevenni olyat, amit eddig nem vettünk észre. Szerintem ez nagyon közhelyes, például Csát esetében ez nagyon szépen megtörtént, lezajlott. És ilyen nagy művek újraolvasásával pedig meg lehetne csinálni olyasmit, szisztematizálni, amit az arany tett az eposszal. Tehát mit tudom én. Igen, tehát az újraolvasások. Tehát most tehát a Márai naplóit olvasom most is, azt mondja 46-ban, hogy kész. Van egy ilyen kószamondat van. Újraolvasás, ez a feladat, azt készen van. Tehát valami ilyesmit kellene csinálni, hogy ezt lehetne szisztematizálni valahogy, de nem tudom. Hát biztatnék erre nyilván, vagy ha más nem, magamat próbálom, igen. Ja. Hát ugye Szegeden voltak ezek a dekonferenciák, és akkor általában ilyen erősen kanonizált műveket olvastunk újra, és szerintem arra eddig nem volt példa, hogy mondjuk komoly hangütésben, de nagyon kanonizált műről mondjuk az derült volna ki, hogy az rossz. Nem? Tehát nem volt olyan, hogy elővettünk egy nagyon erősen kanonizált művet, és a végén az lett volna a konferencia végén, hogy hát az a helyzet, hogy ez nagyon rossz. Hanem általában az történt, hogy nem tudom, hogy más szempontból jó. Tehát az, hogy hát mit tudom, de például ezeknek a ködlovagoknak nevezett írókkal, azokkal valami olyasmi történt, hogy azokat a nyugat az elfeledtette, és most egyre inkább észrevesszük. De szóval azért volna érdemes valami ilyesmit szisztematizálni, tehát hogy elsüllyedjön szemeket észrevenni, vagy az ezt a beszakítására alkalmasakként kanonizált műveket újraolvasni, mert akkor ilyen apró változások azok talán végbe mehetnének. De ez általában nem azt jelenti, hogy teljes egészében mondjuk a kánon az megváltozna, csak talán így meg lehetne szellőztetni. Nem tudom. Hogy még a... Hát ezt most úgy tudom érteni, hogy még a kicsi ügyes is nagyként kanonizálódik, nem?
Ez mindenki zavarja. Aztán valaki olvassa a nagyobb történeket. Ez egy perces, nincs olyan magyar ember, aki nem olvasott szóval rá. Annyi van már az ismert szövegvéteménybe, de aztán ezt így leveszi, és látja, hogy ilyen pici, szórakoztató, szinte olyan, mint egy 100 legjobb piac. Ezt így végig olvassa. Ott van majdnem minden magyar lakás könyves volt.
De ott úgy van, mint a Háború és béke, nem? Tehát, hogy az tényleg egy iszonyú nagy könyv, nem? Lehet, hogy nem.
Hát méretében kicsi, meg úgy nem olyan egységesen alapítája. Meg az, abból úgy ki lehet ragadni bármit. A Háború és békében is vannak zseniálisan elkapott három oldalas jelenetek, vagy párbeszédek, amik ilyen kiszedek, de az nem áll meg a lábán állóan. Viszont az egy percesből így felütöm négy helyen, felolvasok négyet, adott közönség igényeihez és elvárási hozzájára igazítva, akkor nekem ott mindenképpen sikerem lesz.
Jó.
Jó, ezt, aha, ezt, de akkor ezt mondjuk fölvehetjük a mélysző megbocsátása mellé? Mert hogy ugye itt volt igény arra, hogy valami alternatív kánon legyen. Tehát az olyan? Olyan, mint a megbocsátás, tehát az ilyen kicsi ügyes? Hát igen, nem? Persze.
Szerintem igen. Meg szerintem egy ilyen különös fehér holló, ami ennek az előbb bemutatott gondolati, kultúrtörténeti logikának valamiért teljesen ellentmondó an működik.
Akkor már van három. Nem, tehát mélyszőjű megbocsátás, Ottlik hajnali háztetők, örkény egypercesek. Az már jó? Ah, igen, igen. Igen, ott a Vajnóci mindenképpen. Igen, ő szegény rosszkor halt meg. Tehát már ráfordult a figyelem, és akkor valahogy már nem... Az már négy.
Én nem tudom, én csak egy kérdést tennék föl, hogy erre választ akarnék adni. Hogy az, hogy kicsi ügyes, vagy azt adja ez a kívül, de vajon valóban kizáró fogalmak-e? Tehát ezen el lehetne gondolkozni.
Hát igen, tehát hogy van-e kicsi ügyes, azt ad beszakító. Tessék? A séta. Az a javaslat, hogy a séta. Én sem nagyon hiszem, de ezt most de nem tudom, hogy a felmérések mit mutatnának, igen. Nem tudom.
Kérdés az olvasók részéről. Milyen célszerű kiadni
könyveket, vagy novellás köteteket, vagy verses köteteket. Tehát valószínűleg bármelyik kiadó, amelyik egy bizonyos példányszám elérésére törekszik, inkább regényt adja. A magyar emberek ugye regényt olvasnak a felmérések alapján nagy százalékban. Tehát a könyv az a regény a magyar hagyományok szerint.
Arról nem is beszélve, hogy a könyvnek van egy ilyen értelmszerű anyja, hogy ez látszik. Tehát ha egy belkönyv kiadulnék, akkor biztos, hogy ilyen nagy könyvket adni, ilyen, tehát ha ezt azt észreveszik oda, hozzá megnézik.
Akkor nagyon agresszív voltam, elnézést a kérdezőktől. Bízom benne, hogy holnap is itt lesznek, de egy olyan furcsa dolog történt, hogy két egyórás beszélgetés következik most. Tehát nem lehet nem elkezdeni. Viszont felírta a professzor úr a kérdéseket, és ezeket szerintem holnap megválaszolja, beépíti, vagy akár, hogyha a kérdezők itt kint megkérdezik, szerintem ott is lesz válasz. Én szerintem egy-két perces szünetet tudunk csak tartani, és utána folytatjuk a kis szellőztetés után. És aki a Szilassi Lászlóval szeretne foglalkozni, az a Szentek Hárfája című könyvet olvashatja el. Ami nem tudom mennyire asztalbeszakító, de nem volt ilyen célkitűzés vele.
Fiatalokat.